Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Mi olyan vicces a férfi hazugságban?
Rengeteg nőt hordott haza. Rengetegen. És megnősült. Csak nem ebben a sorrendben. És egyszer hazavitt egy nő, hazavitt egy nőt, aki nem a felesége. Erre az asszony is rájött. Arra is, hogy otthon van egy nő, meg arra is, hogy az nem ő. Csaba, erre a nők nagyon gyorsan rájönnek, ahogy hazaérnek. Nagyon kell vigyázni. És nem tudsz mit csinálni. Rányit az asszony, itt egy nő, itt vagy te, itt az asszony, és emberünk mégis megpróbálta, és ez jött ki a száján, hogy ha te itt, akkor ő ki? És olyan furcsa, az ember ezzel együtt születik. A gyerekeimmel, az ikreim, amikor 3 évesek voltak, olyat játszottunk, hogy én vagyok a király, aki visszatér birodalmába. Sima játék. És mondom, mi történt, míg távol voltam? Első válasz. Nem mi voltunk. Ez így benne van az emberben. És a nők általában olyanokat hazudnak, amivel ugye az egész világ szebb lesz, a férfiak meg olyanokat, amivel a saját helyzetüket mentik vagy javítják. A nők például ilyeneket szoktak hazudni, hogy jaj, de szép a sálad, Erzsikém. A férfiaknál pedig a világon, a leggyakoribb férfi hazugság, a világon, nem vagyok része. És miért gondoljuk mi férfiak, hogy megpróbálhatjuk? Ugye, amikor hazamész éjjel, nem azt mondom, hogy mocsok részege. De lényegesen jobban érzed magad, mint ahogy kinézel. És ilyenkor az asszony megkérdezi, hogy hol voltál? Azt nem azért kérdezi, mert nem látja rajta. Hanem mert kíváncsi, hogy saját szavaiddal is el tudod-e mondani. És erre mi a gyakori férfi válasz? Hol voltál? Ki én? És már jár az agyad, hogy mit fogsz majd mondani. És mindig megpróbáljuk. Ugye, férfiak, mindig megpróbáljuk. Csak hogy tudjuk, amikor egy nő a másik kommunikációját dekódolja, akkor 13-15 agyterülete aktív. Nekünk férfiaknak csak 4-5. Anyának 3-szor annyi receptora van levágni, hogy kamuzol-e. És mégis megpróbálod. És az egy dolog, ami kijön a szádon, ugye ez csak 7%. A szavak az csak 7% a kommunikációnak. De nem veszed észre, hogy közben direkt nem csinál semmit, nehogy eláruld magad testbeszéddel. De közben a hangod elvékonyodik, vagy hangosabban beszélsz, vagy hadarsz. Az én feleségem olyan aranyos, nem azt mondja, hogy ne hazudj, hanem, hogy ne kiabálj. Ugye megpróbálod, és hazugság közben például birizgálod magad, fogod a nyakadat. Ezt tudod, miért van? Véded a nyaki ütőeredet. Nem vicc, ősi reflex, stressz esetén. Vagy vakarod az orrod, az meg elmondom, miért van. Pinokkió effektus. Hazugság közben megnő az orrod. Nem vicc. A szervezetet termel egy latolon nevű enzimet. Googliszt ki. Aminek hatására megduzzadnak a szövetek, és bizseregni kezdenek az idegvégződések. Bill Clinton a Monica Lewinsky meghallgatás alatt 17-szer vakarta meg az orrát. És elmondok még valamit. Nekünk férfiaknak hazugságkor nem csak az orrunk duzzad meg. Asszonyok, ez a legjobb poligráf. Hol voltál? Kamu. És a nők még ezt is annyival jobban csinálják. Tényleg, egyszer kérdezd meg te az asszonyt, hogy hol voltál? Miért nincs elmosogatva? És én igyekszem az életemet olyan őszintén élni, amennyire lehet. Nem mindig fájdalommentes, de sokkal egyszerűbb így. És múltkor valahogy a feleségemmel egyszerre tört ránk az, hogy basszus, azért öregszünk, és múlik az idő, és megkérdezte tőlem, hogy még mindig csinos vagyok?
Hát mondom...
Igen, igen. De mennyire?
Hát figyelj! Nagyon, nagyon.
De mennyire? Hát mondom, figyelj, egy 10-es skálán egy 7-es. Mi az, hogy egy 7-es? Nem, jó, de 8-ról indultál. Mi az, hogy 8-ról? Kész. Nem szólt hozzám aznap este. Se. De aztán elmagyaráztam neki, hogy nem ezek a dolgok számítanak. Egy 10-ből 10-es nő 9-et megtart magának, de te odaadtad nekem mindet, és emlékszem ezekre a pillanatokra. Emlékszem, amikor a három pici gyerekünk ellenére te reggel 5:30-kor keltél, hogy meglepetéstortát süss a szülinapomon. És tényleg ez volt, lementem 8-kor, és ott álltál idegesen káromkodva a konyhában. Így volt. Majd akkor kapsz ajándékot, ha megnyugodtam. Így volt. És emlékszem, milyen szép voltál a mennyasszonyi ruhádban. És emlékszem, amikor megszületett a három gyerek, hogyan ölelted őket magadhoz. És emlékszem arra, hogy hogyan beszéltél édesanyámmal, mikor még élt. És hogyan, amikor már haldokolt, és ez nem fér rá egy 10-es skálára, de én ezért foglak téged mindig szeretni.
Sziasztok, újfent nagy szeretettel köszöntelek titeket, Kovács András Péter vagyok, és Gönczi Dorka, párkapcsolati mediátor.
Szervuszom.
A beszélgető társam ma is, és annak próbálunk utána járni, hogy mi olyan vicces a hazugságban, és miért és hogyan hazudunk, hogyan leplezzük le, hogyan hazudik a férfi, és hogyan hazudik a nő. Férfinői podcastunk második kísérleti adását halljátok. Bár nem is annyira kísérleti, mert az első szerintem olyan jól sikerült.
Szerintem is nagyon jó.
Már nincs hova kísérletezni ezzel. Itt a kis podcast, a kis stand-up részlet végén a hallgatóknak elmondjuk meg. Ott az utolsó mondatnál történt részemről egy orvakarás a színpadon, amiről megkaptam egyébként azt is, hogy mit kell itt elkomolytalankodni a végét, pedig, hogy olyan szépet mondta a Fezsik, hogy elkomolytalankodod azzal, hogy ez is csak hazugság, mert megvakartad az orrod, de hát azért nem olyan könnyű leleplezni a hazugságot, még családon belül sem, nem? Tehát azt gondolnánk, hogy milyen tökéletesen ismerjük a másikat, és a másik gondolatában is olvasunk.
Olvastam egy könyvet, és köszöntöm a hallgatókat és a nézőket én is, szia, hogy a könyvnek abban a részében, amit olvastam, azért volt nagyon érdekes a téma, mert arról beszélt az író, hogy egy kapcsolatban, vagy egy legyen az egy családi kapcsolatban, mit veszünk le a másikról, ha az nem őszinte. És ebben a könyvben ez a rész arról szólt, és azt elemezgette, hogy ha nagyon közel vagyunk valakihez, akkor azt gondolnánk, hogy nagyon jól le tudjuk leplezni, de ez nem így van. Mert hogy igazából a szemünk, ahogy te is fogalmaztál, ugye az érzékszerveink közül az egyik, az nagyon sokat enged a külvilágból, meg a bőrünk, meg a fülünk, de a legfontosabb talán az az orrunk. Ugyanis az orrunkban 40%-a több a szaglósejt nekünk nőknek, és ez sok esetben pontosan segít úgy benneteket végig detektálni, hogy akkor is tudjuk, ha füllentetek, ha egyébként azt gondoljátok, hogy nem veszük észre, de akik közel élnek egymáshoz, és az előző podcastben beszéltünk arról, hogy közel élő embereknél az asszertivitás sem működik, nos, közel élő emberek esetében nem biztos, hogy bejön az, hogy tudjuk, hogy a másik mikor hazudik. Uh-huh. Ez most így érthető volt?
Érthető. Tehát egyrészt van szaga a hazugságnak?
Igen, mert kipárolog az ember, hiszen ez egy stressz helyzet.
Igen.
A stresszben, ugye, amikor földobódik minden, ami olyan hormon bennünk, ami egyébként ahhoz kell, hogy levezetődjön a stressz, az kipárolgást jelent, és a férfiakat mi nagyon jól tudjuk, amikor ti füllentetek, hogy mikor füllentetek, nem azért, mert valaki harmadik embernek érezzük a parfümjét, az autójának az illatát, mert éppen kiszálltatok valaki szőke, barna, nagymellű autójából, tök mindegy.
Nagyon sok ilyen haverom van egyébként.
Mert hogy azt érezzük, hogy nektek megugrott a tesztoszteron szintetek. És mi nők levesszük azt, hogyha nektek magasabb. És amikor stressz van, akkor mi azt onnan tudjuk elsősorban, hogy füllentetek, hogy érezzük szó szerint a félelmet, a stresszt, hogy le fogtok bukni.
Úristen.
És akkor ilyenkor jön a kérdés, ezt mindig el szoktam mondani, amikor ügyfelekkel mediálunk, hogy amikor megkérdezi a nő, hogy ezzel a pici szűkre szabott szájjal, biztos
igen, a penge szája.
Igen, hogy kivel voltál, drágám? Tényleg.
Ki én?
Igen. És akkor te visszakérdezel, mert időt nyersz.
Időt nyerek. Igen. Na most megmondom neked, hogy kivel voltam.
Jó, megmondod, és...
Na most az őszintét. Igen. Hogy ezek a... Na, igen. Tényleg most ismersz, igen. Hogy nem szoktam, te mindig megmondom. Igen. Most is megmondom, tényleg, bízzál bennem.
És nyugodtan. Már 5-6-szor visszakérdezünk, és tényleg így van, hogy benneteket azzal lehet stresszelni, ha minél több kérdést teszünk föl, mert ti egyébként egyfókuszúak, ugye csőlátók vagytok, és ti egy kérdésre akartok válaszolni. Na de a nő nektek szegez 30-at, és rögtön kapkodjátok a fejeteket, hogy vajon melyikre kellene most válaszolni, de mi nők elég rafkósak vagyunk, mert mi visszakérdezünk egy kronológiában korábbi történetre, amin ha egyébként eredetileg máshogy mondtátok, megbuktok. Igen. És onnantól levesszük egyébként az egészet. De a nagyon közel élő emberek esetében mégis azt mondja a könyv, hogy hát azért óvatosan, mert nem biztos, hogy le tudjuk venni a másik hazugságot.
Mert annyira hinni akarsz neki, annyira szereted, vagy mert olyan fontos ez a kapcsolat,
igen.
Hogy akár tudat alatt sem szeretnéd egyébként azt a kapcsolatot elveszíteni.
Akkor te olvastad ezt a könyvet.
Nem olvastam, tippelek.
De ezt mondja a könyv, hogy tulajdonképpen annyira meghatároz bennünket a kapcsolati érzelmi háló, hogy hajlamosak vagyunk bedőlni a saját magunk vélt gondolatainak, hogy de egyébként ez a kapcsolat minden, tök jó, minden oké, most ugyan félrelépett a párom, de semmi gond, megússzuk. És ezért hajlamosak vagyunk beáldozni olyan hiedelmeket ezért, hogy megmentsük magunkat, mert egyébként társas lény vagyunk, és nekünk mindig kell valaki, aki mellett lehetünk.
Én csak azt olvastam, hogy minél közelebb áll hozzád valaki, annál jobban fáj a hazugsága. Tehát, hogyha az autószerelő azt mondta neked, vagy fölírta a számlára azt olajcserekkor, hogy nem tudom, milyen csavar, két darab, 2600 forint, és te tudod, hogy egy 300 forintos csavarról van szó, akkor az nem fáj annyira, mert az az autószerelő. De ha a párod,
igen.
Vagy a gyereked, mit tudom én, nem, a 10 éves gyereked ver át 1500 forinttal, az sokkal jobban fáj, mint hogyha az autószerelő ver át.
Hát igen, de ugyanakkor azt se felejtsd el, hogy a hazugság, ami egy életmentő dolog egyébként. Gondolj bele egyébként a bármelyik csatába, politikai harc, amikor két ellenfél egymásnak ment, az csak arról szólt, hogy hazudtak egymásnak, hogy most ebben a lövészárokban vannak, vagy abban a lövészárokban vannak, vagy most elindult egy U-bót, és akkor az majd valahol fölrobbant valamit. Hogy a hazugság az egy életmentő, és a állatvilágban is egy életmentő dolog.
Mert az állatok hazudnak?
Hát szerinted a kaméleonnak miért van állítólag? Én mondjuk életemben nem láttam kaméleont színt váltani, de tegyük föl, hogy a kaméleon színváltó.
Igen,
hát,
de
hogy...
a kaméleonnál az nem egy tudatos dolog, nem?
Ettől...
Én nem tudom, én például a kutyámat sose láttam hazudni, tehát mindig annyira őszinte és gátlástalan. Tehát a dolgukat is úgy végzik minden legnagyobb nyilvánosság előtt, hogy közben nézelődnek körbe egy szép réten.
De ott nem akar túlélni. Aha, a túlélésnél. Aha. Vagy belegondolsz a fubon.
Vagy mondjuk azt csinálja a kutya, hogy meghentergőzik másik állatnak az ürülékébe, hogy elfedje a saját
szagát. De biztos ismered ezt a fugu nevezetű halat, ezt a nagyon tüskés halat, ami fölfújja magát. Egyébként,
egy amikor... családtagomra emlékeztet.
Na, hát látod, ő is védekezni akar szerintem túlélni. De hogy
nagyobb
ezek...
mutatja
igen, magát. Igen, igen, igen. Vagy azok a madarak, amelyek így föltolják magukat, fölfújják magukat, vagy amikor párzanak, és párzás előtt ugye a férfi, többnyire a férfi lejti a táncot, nem?
Hát igen, meg a szarvas is egy kicsit így megzsírosodik, megizmosodik.
Sőt,
ugye hallottam olyan kutyákról, akik képesek kézen állva pisilni, hát a melső lábukra állva pisilni, mert ugye a kutyáknál az is számít, hogy milyen magasan van lepisilva a villanyoszlop.
És azért fölteszi a hátsó lábát.
És direkt azért fölteszi, hogy ő nagyobb kutyának tűnik.
De figyelj, az egész világ akkor egy hazugság gyakorlatilag. Tehát, hogy igen. Tényleg a túlélésért, mert hogyha magasabb vagyok kutyaként, akkor azt fogják gondolni, hogy akkor tényleg a marmagasságom ott van. De valójában, igen, én szerintem egyébként nincs ember, aki ne hazudna, ezt tudjuk, de azt tudod-e, hogy egy nap egy ember átlagosan hányszor hazudik?
Nem tudom.
Csak úgy mondjuk tippelj.
Hát az a baj, ugye, hogy hazugságnak vesszük azt is, ami a stand-upban is elhangzott, hogy jaj, de szép a sálad.
De vagy
hogy
egy
kisfiam most elfogad? Igen. Tehát, hogy
igen, de vagy
ilyen ártatlan következmények nélküli hazugságok is, nem tudom, 40-et tippelni.
Hát az a kutatás, amit én most olvastam, az azt mondja, hogy napi szinten 24-26-szor hazudunk, és ebben a kicsik is benne vannak.
De ez férfiaknál, nőknél?
Abszolút ugyanaz. Tehát a túlélésért mindent elkövetünk. Mi egyébként szerintem nők sokkal csúnyábban hazudunk.
Hát, nem tudom,
rafkósabban.
Igen. Tehát ezt én is olvastam, hogy férfi és nő ugyanannyit, tök ugyanannyit hazudnak, hiába a nőknek a verbális képességei jobbak, mint a férfiaké.
De
én viszont azt olvastam, hogy a nőkre, ami a stand-upban is volt, inkább ezek az ártalmatlan hazugságok jellemzők, hogy jaj, de szép a sálad, de, tehát hogy a világ szebb legyen. De hát ezek szerint a valóság
hát, én azért árnyalnám negatívabe a képet egy picit. Mondjuk én sem nő, sem férfi párti nem vagyok. Én csak azt tudom, hogy mi nők, hiszen nő vagyok, milyen elképesztő módon csinálunk ki benneteket, és ezt most nem azért mondom, mert hogy jó fej legyek, hanem mert tényleg látom a mediációkon, a külön-külön beszélgetéseken, hogy olyanokat mesélnek el a nők, hogy mire képesek azért, hogy a végére járjanak annak, hogy a férfi, a párjuk hazudik, és sok esetben hajlandóak meghalítani a teret és az időt azért, hogy bebizonyosodjon az elképzelés, hogy őket megcsalták, mert akkor elkölcsileg ők jönnek ki jól a történetből, de a nők szerintem sokkal aljasabb. Ha elbírja a podcast, én vállalom, aljasabban hazudunk, és egyébként nem is gondolunk bele sok esetben a következményeibe, hogy mit válthatunk ki ezzel a párunk számára, vagy a párunkból, de az jól látható egy-egy ilyen beszélgetésen, amikor külön beszélgetünk a nővel, hogy ő már mindent előre eltervezett. Mondjuk egy megcsalás esetén, tehát ott már van magánnyomozó, ott már van, mindenki be van vetve a történetben, és ezt az anyós az be van avatva, vagy az anyja be van avatva, vagy a gyerekeit felhasználja. Azért, hogy a végére járjon, hogy az apa valójában tényleg mondjuk félrelépette, és amikor kiderül, hogy nem, akkor meg összezuhan, mert nem felelt meg annak az elképzelésnek, aznak a fantazmagóriának, amit ő gondolt, és elkezd támadni, és akkor jön egy következő etap, hazugság. Tehát gyakorlatilag mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy bebizonyítsuk, hogy ilyen esetben ti vagytok a szarfejek.
Azt a mindenit. Mert mi férfiak simán azért hazudunk, hogy mentsük az írhánkat. És ránk férfiak, vagy én nem tudom, legalábbis az én baráti körömet például véve, tehát ilyeneket mi mondunk, hogy nem tudom én, ugye hol voltál haverokkal. Tehát, hogy az én írhámat mentem, de amúgy a világban nagy kárt nem okozok. És ezek szerint a nők pedig bennetek úgy hazudnak, hogy bennünk vagy más. Tehát, hogy a más kárára hazudás.
Igen. Ez nagyon jó.
Amikor úgy hazudsz, hogy annak az másnak...
Hogy nekem legyen jó a végén. Tehát, hogy te gyere ki belőle rosszul, mert az engem igazol. Hogy akkor én fedhetetlen vagyok, és én jól csináltam mindent, és egyébként áldozat is vagyok. És még egyszer mondom, hogy ez a mediációs beszélgetéseknél derül ki nagyon sokszor. Tehát most azért fókuszáltam erre, mert nyilván az élet azért egészen más helyzeteket is produkál, de amikor én ezt látom, akkor azt látom, hogy a nők már nagyon-nagyon előre gondolkodva, tervezve csinálnak valamiféle, megfeleltetik az összeesküvés elméleteiket annak, hogy a valóság aztán ezzel korreláljon, és utána erkölcsi győztesként jöjjenek ki a történetből, de hozzáteszem, hogy szerintem minket nagyon könnyen meg lehet egyébként vezetni. És ennek egy... Hát megvezetni és megnyerni, inkább azt mondanám egyszerre. Az pedig az, amiről az előző podcastben beszélgettünk, az a bizonyos figyelem. Mert hogyha füllentés után nagyobb figyelmet adtok nekünk, hajlamosak vagyunk bedőlni ennek a nagyobb figyelemnek, és hopp, akkor kalapkabátból...
Hát egy csokor rózsával
hát abszolút,
térünk haza.
Meg egy kis csokival is akkor, igen.
Ez érdekes.
Tehát, hogy azért tehát én azért hozzáteszem, hogy lehet, hogy azt mondják a különböző szakirodalmak, hogy a női lélek az ilyen bonyolult és összetett. Én azt gondolom, hogy nem.
Hát én azt gondolom, hogy csak ha megbolygatjuk.
Igen.
Tehát, ha szépen működik üzemszerűen, mint egy hangyaboly,
igen,
és tisztában vagyunk a nagyon egyszerű szabályokkal, akkor nagyon
akkor
szépen
az jó
tud működni. Tényleg, mint egy ilyen atomreaktor, hogy szépen egyszer
de ott van egy nagy gomb,
működési
tudod?
Hőmérsékletet. Igen. Csak igen. Aztán, ha havária van, akkor azt nehéz elhárítani.
Igen.
És egyébként én meg azt is olvastam, ugye szó volt erről, hogy az intim párkapcsolatban, az erős kapcsolatban azért engedsz teret a másik hazugságának, vagy azért hiszed el, mert el akarod hinni, hogy én ennek az ellentétjét is olvastam, hogy ilyen kapcsolatokban könnyebb lebukni a hazugsággal, mert hogy érzelmi tétje van. Tehát, hogy érzelmi töltete is van a hazugságnak. Abszett. Tehát megkérdezi a tanár, hogy kész van a matek leckém?
Igen.
Te rúgtad be az ablakot? Nem. Kész. Mennyi volt az autócsavar? 1300 forint. De amikor a feleségednek hazudsz, a anyádnak hazudsz, a gyerekednek hazudsz, annak nagyon komoly érzelmi töltete van, és nagyon komoly érzelmi tétje is van.
Igen.
És pont ez a megnövekedett tét az, ami aztán a hazugság közbeni stresszt is növeli, és pont ezért könnyebb lebukni az ilyen viszonyokban is.
És akkor mit javasoljunk?
Senki ne hazudjon.
Nem. És amikor átver esetleg a pénztáros engem, az azért...
Igen. Hát akkor visszamész és szólsz, hogy elnézést, hölgyem, tévedett. Én nem tudom, én ilyen kegyes vagyok egyébként, tehát ha én mást hazugságon érek, és nincs különösebb tétje, akkor átsiklom felette, ha az illetővel még lesz újra kapcsolatom, akkor esélyt adok neki arra, hogy
korrigál.
Én annyira utálok mást leleplezni, meg mást, tehát hogy így kimondani, hogy a király mesztelen. Hogy valakinek a szemébe mondani az, hogy hazudtál, az nem tudom, hogy ez az én konfliktus kerülésem, vagy csak a jó indulatom, de hogy...
Hát mérlegelsz, hogy mi éri meg?
Igen.
Az neked is a túlélésed, hogy most belemész egy olyanba, ami neked nem ad, vagy nem
ad abszurdum direkt olyan kérdéseket feltenni, amikor én már tudom, hogy hazudott, és már ő is tudja, hogy tudom, de még azért, amíg a markolat engedi, beljebb nyomom
azt. Hát ez ilyen a gyerekeknél, igen, hogy amikor a krétába megérkezik egy jegy, és akkor te már látod.
Igen.
Mi volt a suliba? Semmi.
Aha. Igen. Biosz órán se? Nem is volt ma biosz.
Igen. De egyébként ebben az egész folyamatban, én emlékszem arra, kicsi gyerek voltam, azt is bevállalom, hogy talán nem egy olyan nagy dolog, hogy én elloptam egyszer egy Magilla gorillás matricát egy csoporttársamtól. Magilla gorilla. A 80-as években ez iszonyú fontos figura.
Várjuk a szégyen kommenteket.
Igen, abszolút. És képzeld el, hogy a nagypapám azt mondta nekem, hogy figyelj, ezt vissza kéne adni, és olyan jó fej volt velem a nagypapám, hogy visszakísért délután az óvodába, megkerestük a szobát, ahonnan én levettem a polcról, és visszahelyeztük. És az ott kettőnk között maradt ez a történet, hogy én elloptam egy Magilla gorillás gyönyörű nagy matricát, és ugyanazon a napon délután visszakerült. De mind a mai napig bennem van, hogy én ott tulajdonképpen azért hazudtam. És hogy ezek a szituációk, pláne hogyha egész más típusú hazugságról van az életben, aztán később szó, hogy fölvettek-e valahova, kérdezik a barátok, hogy sikerült az állásinterjú. Hát most még megy a kiválasztás, és ott maszatolunk. Vagy tényleg megmondani valakinek, hogy már nem szeretném vele folytatni a kapcsolatot, hogy az a bizonyos egyenesen őszinte kimondás, azért egy nagyon erős stressz helyzet, és ilyenkor megint jön az, hogy viszket az ember óra, vagy a nyaka, vagy a kipárolgása, és ezeket az ember szerintem holtáig tanulja, hogy hogyan tud jól túlélni.
És ilyen tipikus férfi meg női hazugságokat te tudsz mondani? Mert ugye itt a stand-upban szó került erről, hogy a leggyakoribb férfi hazugság, hogy nem vagyok részeg, vagy haverokkal voltam, vagy csak egy fröccsöt, vagy...
Megmondom, hogy szerintem mi az, ami hazugság, de ezt a jó szó legjobb értelmében gondolom, amikor ez a bizonyos, ti elmentek a haverokkal beszélgetni, és hazajöttök, és akkor azt mondjátok, hogy semmi nem történt. És ezt mi nők úgy gondoljuk, hogy ez hazugság.
Mert ebben minden beleférhet, az is, hogy a Lacinak gyereke született, csak nem mondod meg, az is, hogy kurvázni voltatok valójában.
Igen, de hogy miért? Tehát én nem, és kiderül aztán, hogy elkezditek csepegtetni pár nappal később a sztorikat.
Igen.
Magyarán akkor mégis történt valami, tehát hogy és azt abban a pillanatban úgy éljük meg, hogy valamit titakargatok, azért mondjátok azt, hogy semmi nem történt.
Igen, de mi ezt meg férfiak vallatásnak érezzük.
De tehát, hát hogy mi vallatás lenne?
Én szó szerint úgy érzem, hogy engem olyankor a feleségem vallat. Tehát, hogy találkoztam a Gergőjékkel. Melyik Gergő? Hát tudod, azok a Gergői. És ki volt még ott?
Igen.
És amelyik ketten volt. És ők kik voltak? Hát a Laci meg a Zsolt. Zsolt, itt honnan ismered? Hát ő az izének és akkor ennyien? Igen.
Egyikük nem vallatás.
Nem, igen. És hogy akkor mi van a Lacival? Hát semmi, született egy gyerek. Hány kilósan született? Hogy hívják a gyereket? Hogy most mekkora? Hova jár? Melyik bölcsibe? És akkor úgy, hogy inkább nem mondok semmit legközelebb, mert...
Pedig nem vallatunk, hanem csak kapcsolódni akarunk.
Igen.
Át akarjuk veletek azt élni, amit ti nem megfosztatok bennünket attól, hogy átérhessünk veletek valamit. Más kérdés, hogy vannak dolgok, amiket egyedül kell megélnetek.
Hát azért mentem el a haverjaim marsörözni,
hát
hogy
persze, nem vele. Igen.
Legközelebb te is jössz.
Igen, de ezt mi úgy éljük meg, hogy ott valami van, ott valamit nem akar. Valaki tetszett neked abban a társaságban, mert egyébként ott volt egy csaj, arról biztos arról nem akarsz mesélni.
Igen, és az érdekes, hogy mert ott volt egy csaj, és akkor mi férfiak kerüljük, tehát ha tényleg volt valami, akkor kerüljük, hogy a lány keresztül, hogy a lány, megvakartam az orrom. Na ez a másik, akkor csak zárójel, hogy nem csak akkor nyúl az arcához az ember, ha megakarja az orrát, hanem akkor is, ha olyan dolog jár az agyában, amiről nem szívesen beszél. Tehát nem arról van szó, hogy hazudunk, hanem most egy olyan téma jön, amihez fel kell szívnom magam, még akkor is, ha igazat mondok, de ha nem szívesen beszélek róla, akkor akár azt is lehet gyanítani, hogy hazudni fogok. Na és hogy ha ott például, ha ott volt egy csaj, akkor onnan lehet tudni, hogy valami mégis volt, hogy nem használom a keresztnevét.
Jaj, de szép.
Tehát nem azt mondom, hogy igen, ott volt a Laci, meg ott volt a Mónika. Ki az a Mónika? A Laci feleség. Nem, akkor azt fogom mondani, hogy ott volt a Laci, meg a felesége.
És azt hiszitek, hogy ez az se a csaj. Igen. De pont ebből veszük le. Hát persze, pont ebből veszük le, hogy és hozzáteszük, és szerintünk nektek még az a csaj tetszett is. Semmiről nincs
csaj?
Szó.
Ja, az a csaj, a dundus. A, tudod, hogy nem használod a keresztet, csak jelzőket használsz, igen, rá. Igen. A szöszi.
És lebuktok, és ebből mi azt gondoljuk, hogy az a csaj nektek ott bejött.
Aha.
Azért van a titkolózás, és a női agy, na ez meg tipikus, mi sokkal többet gondolunk bele egy dologba, mint ami valójában. Hogy a férfi azt szó szerint azt gondolja, azzal az egy szóval, hogy ez a nő kövér volt, akkor az a nő kövér volt. Nem volt szexi, amit a nő hozzátesz, nem volt rövid szoknyában, hanem annyi, hogy kövér volt. És a nők ebből sokkal többet gondolnak, és elkezdik hozzárakni a történetet, ami egyébként nincs. Majd miután kiderül, hogy egyébként nem volt mellette történet, akkor is haragszunk rátok, mert szerintünk még nem hiszük el nektek, hogy nem volt benne történet.
Mm-hmm.
És ezek a történetek egyszer csak elkezdenek félre siklani, és ebből az következik, hogy ti egyre kevesebbet meséltek nekünk, mi meg egyre mérgesebbek vagyunk, hogy már azt a pici morzsát se dobjátok oda nekünk, hogy legyen mint csámcsogni.
Uh-huh. Vagy... Na de szóval, hogy mik a leggyakoribb férfi és női hazugságú?
Hát egyrészt az, hogy nekem, például nyilván egy csomó ilyen standard mondat van, hogy olyan szép barátnő még sose volt, mint te vagy.
Ó, igen. Sose volt még ennyire jó.
Ennyire jó. Vagy hogy én nem is gondoltam volna, hogy valaha megérdemlek olyan embert, mint te vagy. Ez egy másik személyiségtípus, ez azért messzire vezet, de van még ilyen.
És vigyázni kell vele.
Igen, abszolút, igen. De szerintem van még olyan férfi hazugság. Mondom, ez ilyen fő topik, amikor hazajöttök, és nem történt veletek semmi, ez a semmi, ez szerintünk hazugság. Igen.
Csak beszélgettünk.
Igen. Ja, tehát az sem igaz.
Igen.
Hát ti meg egyébként nem is annyira beszélgettek, ti csak így információt cseréltek, és...
Ez az inbox, nem beszélgettünk, te beszélgettél.
Igen,
persze.
Igen, abszolút. Igen. Most gondolkozom még olyan mondaton, ami férfiaktól hangzott el. Ja, hát az, hogy ekkor megyek, és ekkor jövök.
Ja, igen.
Hát soha nem akkor megy, és soha nem akkor jön.
Igen. És még egy ilyen lebuktató szó a hazugságokban, a csak.
Jó.
A csak. Csak a boltba voltam. Csak, tehát amikor így kicsinyed, bagatelizálod a dolgot. Abszolút. Csak 10 percet voltam el. Csak 4-en voltunk.
Csak egy lassú volt azzal a titkárnővel, tényleg. Csak egyet lassú.
Igen, tehát a
lassú.
Csak és a mindössze szavak, amikkel bagatelizálni próbálod.
De ezek ilyen nyomógombok nálunk, amiket vélhetően, ha ti megnyomtok, akkor azért vihar lesz a... Ha igen. Nem is a biliben, de...
Igen, és a testbeszéd részéről, ugye most szó esett a stand-upban ezekről, hogy az arcodhoz, vagy a nyakadhoz nyúlsz, hogy elvékonyodik a hangod, mert ugye stressz...
De van még egy olyan testhelyzet, amit nem tudom, ismersz-e, amikor az ember megpróbálja magát elbarikádozni.
Ja, hogy összefonja a karját, vagy...
Nem, mondjuk ide rakok, tehát valamit kérdezed, és egyszer csak idehúzom a tabletet. Ezt hívják blokkolásnak. A blokkolás, amikor mondjuk beszélgetsz valakivel, és kérdőre vonod, és elkezd hazudni, akkor tudattalanul keres egy helyet, ami mögé mehet. Mondjuk beáll az asztal mögé. Vagy a konyhapultot úgy kerüli meg, hogy inkább... Tehát, hogy legyen valami, amivel bele tud kapaszkodni, amire azt érzi, hogy jaj, de jó, közöttünk van valami, amivel időt és teret nyer. Ezt hívják blokkolásnak. És ezt például, amikor politikai beszédeket tartanak politikusok, és van ez a bizonyos...
Pulpitus.
Akkor ott a belefogóckodásba segít, ugye ott azért elég sok minden hangzik el úgy, ami nem a valóságnak megfelel, és az egyfajta blokkolás, hogy legyen távolság a nézők és a beszédmondó között, mert egyébként a füllentésnek azért van helye.
Most de érdekes. És én hallottam még egy nagyon-nagyon árulkodó testbeszéd jelet, amit nagyon nehéz uralni, és észrevenni könnyű még akkor is, ha csak tudat alatt veszed észre, hogy miközben mondod a magadét, merre pillantasz ki.
Ja, igen.
Mert ugye, a folyamatos szemkontakt, az beszélgetésben nagyon ritka, nem közben az ember állandóan nézelődik, de hogy például jobbkezes embereknél, ha mondasz valamit, és közben jobbra nézel ki, akkor a bal agyféltekédet használtad, és hazudsz.
Jó, ide jó.
Ha balra nézel ki, akkor a jobb agyféltekéd dübörgött, és nem hazudsz. És ezt nagyon nehéz imitálni is, meg uralni is, mert tudattalan, viszont a nőknek ez a sok-sok receptora, ami kifejlődött, az tudatalatt ezeket érzékeli.
Akkor mondok neked egy nagyon izgalmasat. Van egy olyan hazugság a világtörténelemben, ami a 17. században kezdtek el használni nők, amikor nőnek megdagad, vagy egy férfinak, vagy egy nőnek megdagad a pupillája, az alapvetően a szexuális izgalomnak a jele. De hát ez nincs mindig. Ezért a 16. században a nők azt találták ki, hogy a nadragúja nevezetű gyomnövény, ami egy mérgező növény, annak a terméséből kicsavartak egy kis adagot, ami egyébként vakságot okoz, de nem akkor, hanem évtizedekkel később, és belecsepegtették a szemükbe, mert a nadragújának az a hatása, hogy ekkora lesz tőle a pupillád, mint a csizmás kandúrnak a rajzfilmbe, és ezáltal a férfiból azt váltja ki, hogy igen, ám csak ezek a nők 40-45 éves korukra megvakultak, úgyhogy nem javaslom senkinek a nadragúja csepegtetést a szemébe, de ez
de
is
hát
egy hazugság.
Hány szép pillanatuk lehet.
Hát abszolút.
De mennyivel egyszerűbb oda menni a másikhoz, és azt mondanánk, hogy hello, tetszeni akarok neked.
Ennyi.
De hát az arcpír is erről hát szól, nem? Hogy tele vagyok vérrel, szenvedéllyel, és amúgy egy friss, egészséges, termékeny nő vagyok, ugyanez a vörös száj.
De ez is a smink is, mint hazugság egyébként. Mm-hmm. És milyen érdekes, hogy a közösségi médiumokban a különböző, tudod, ez a kettéosztott, hogy filterrel, no filter nélkül, sminkkel, smink nélkül.
És a no filter is hazugság, és a no filter, tegyük hozzá.
Így van, mert nem azt a no filtert választott ki, ami tényleg a legpjúrabb és a legtisztább, és minden bőrhibád látszódik, hanem azért egy picit azért fedjünk el, hogy ne az legyen. És szerinted, ne haragudj, muszáj föltenem a kérdést, mert ez engem foglalkoztat nagyon régóta, hogy azt mondta egy kedves ismerősöm, hogy szerinte a push-up melltartó is hazugság.
Igen, de ez csak akkor derül ki, amikor már késő. Hát tapasztalatlan férfiak számára. Igen, tehát hogy én például kamaszkoromban csalódásként. Végül levettem, igen, hordtam egy darabig, de...
Hogy levetted?
Végül úgy ítéltem meg, hogy kit akarok én becsapni.
De már
és úgy... egy műszempillával együtt hagytam el végül.
És én megkerült egy dobozba, lehet a nosztalgia doboz, vagy a múlt.
Igen.
De hogy ezt te levetted, úgy értem, hogy levetted máson, hogy kín van push-up
mellett. Hát kellő tapasztalat hiány, elhittem, hogy ott több
de aztán később levetted, hogy kinek később van push-upja.
Igen, levettem, hogy kinek van, de annak ellenére a látványnak nagyon örültem, de most komolyan, tehát hogy a látvány sokkal több embernek okoz örömet, mint ahánynak aztán majd ténylegesen a... Tehát ilyen szempontból ez egy pozitív kimenetelű ilyen játszma, hogy nagyon sok embernek örömet okozol vele, hogy aztán annak egy az csalódjon.
Végül is ez a világ jobbá tételéről szól, nem? Tehát most az egy érted elvérzik abban az estén, igen, de azon az estén...
Hát, már a belső értékeidet szeret addigra.
Jaj,
addigra.
Meg hát ez igen. A következő, a belső értékek, igen.
Ja, hogy nekem, én a lelkedet szeretem.
Igen, azt nagyon.
Én a szívet akarok
lelkedet,
és
ott mellette azt a briefkót, ami ott van a szíved fölött balra.
Igen, igen. Az izének van, a Lóci Jáciknak van egy ilyen dalszöveg, nem tudom szó szerint idézni, hogy én azt szeretem, ami a mellett fölött van, és hogy a szívedet és az eszedet. Ugye, hazudta az énekes. Jó, de hát ezek ilyen kegyes hazugságok, meg jó hazugságok, meg vannak kifejezetten hasznos hazugságok, tehát amikor nem tudom én bújtatsz valakit a katonák elől, hogy megmentsd az életét, vagy a gyerekedet mented ki valahonnan, vagy vállalsz be valamit, vagy azt az urod a gyereknek, hogy nagypapáik jól vannak a baleset után. Tehát hogy azért arról se feledkezzünk meg, hogy a gyereknek nagyon komplexen kell megtanulnia navigálni a hazugságok világában, hogy mi az, ami baj, és mi az, amiért kifejezetten megdicsérik.
Meg mi az, amit megosztasz vele, hogy közben egyébként tudjon róla, hogy hazugság, hogy ő ne bukjon majd le abban, hogy amikor írod neki a testemérés órára kikérőt, akkor azt igazából mind a ketten tudjátok, hogy az valójában nem arról.
Hát ez az, hogy vagytok.
Hogyne? De ezzel tanítod egyébként a gyereket gyakorlatilag a hazugságra.
Igen. Összeírtam olyan dolgokat, hát nem én írtam össze, nálam akkor sem emberek, én csak utána néztem, hogy mit kell csinálnod ahhoz, ha nem akarod, hogy hazudjanak neked. Tehát, hogy egy beszélgetésből a lehető legőszintébbet kihoz. Neked igen. Vannak ilyen tippjeid egyébként?
Az egyik, ami szerintem nekem legalábbis bejött, és az egy olyan egyszerű történet, hogy vissza-vissza kérdezek. Tehát valaki elmesél egy sztorit, amiben én érzem, és most vegyük le belőle a testjeleket, a nonverbális jeleket, a hangszint, stb., hogy mit, hogyan csinálja, hanem tisztán azt, amit mond, vissza-vissza kérdezek oda, hogy ismételje, mert ha előszörre már nem azt mondja, mint amit másodjára, akkor ott valami nem stimmel. Aztán
Bocsánat, egyébként csak, hogy előszörre nem azt mondja, hogy a nők tökre ügyelnek arra, hogy minden kronológiai sorrendben igen. Hangozzék el. Ezért nagyon sokszor szaggatott. Tehát ha valóságról beszélsz, akkor az szaggatott. Hiszen te is próbálod, miközben mondod, próbálod összerakni, hogy az igen, hogy is, hogy bementünk az Aldi, nem az Aldiba, vagy Lidlibe. Lidlibe, és vettünk öt császárzsemlét, de még előtte a szőlő, igen, vettünk szőlőt, és úgy mentünk a császárzsemlét, míg ha hazudsz, az már le van próbálva. Tehát az folyamatosabb. Viszont ha visszakérdezel, akkor igen, a próba során nem készült fel arra, és ott beszaggat a sztori, mert ott helyben kell improvizálni, hát és jön az, hogy elvékonyodik a hang, meg a nem tudom, micsoda.
Meg van még egy, de ez nagyon izgalmas, amit mondasz, van még egy, amikor a részletekre kérdezek rá, ami mondjuk elhangzott egy név, hogy azt a nevet, azt mondjuk Horváth Katica, azt ő
vissza tudja
ismételni, mert ugye, ha rögtönöz, akkor abban a pillanatban gyorsan rögtönöz, uh-huh. De azért mondom, ahogy te is fogalmaztál, nektek is van ilyen túlélő technikátok, és akkor nem a nevét mondjátok, hanem az a magas csaj, az alacsony pasi, nem tudom, a sárga kutyával, és a többi.
Illetve ilyenkor sose névre gondolj, kamu névre, hanem egy létező személyre.
Igen. Tehát
gondolj az általános iskolai nyelvtan tanárnőre, és ha visszakérdez, akkor igen. Rögtön tudod mondani a nevét.
Igen, de hogy érdemes a részletekre is figyelni, és egyébként ami nekem bejött például, akkor lehet, tehát ki kell billenteni a kérdezettet, vagy akit vallatsz, hogy ha kibillen a történetéből, akkor ott már ott rés van a pajzson, be lehet oda hatolni. Az például én azzal szoktam, mondom azért nem, tehát nálunk nincs ilyen, egyrészt családban sincs, másrészt meg a barátaimmal sem kell ilyen technikákat alkalmazni, de az például bejött, hogy ha hozzáérek ahhoz, aki mesél. Azzal nem tud mit kezdeni.
Bemész a blokkjába.
Bemegyek abba a zónába, amit egyébként ő most ugye távolságot akar tartani, meg kimegy az asztalhoz, és hát megyek utána, de mondom, ilyen talán 2-3 ilyen uh-huh. eset volt az elmúlt évek során, visszajövök a mikrofonhoz, hogy meg ki kell billenteni egy fizikai kontakttal. Mert az, ő arra figyel, hogy hozzáértem, és nem arra figyel, amit mondani aha. kell, és akkor ott gyakorlatilag...
Viszont azt is olvastam, hogy ha hazudsz, és félsz, hogy a testbeszéded lebuktat, vagy ez a kontakt, vagy a blokk, vagy a nem tudom én, akkor inkább e-mailbe vagy telefonon hazudj.
Jó.
Mert ott ugye nem látják, hogy a vakarózol, nem látják a... Igen. Igen, a hangszíned is kevésbé hallható telefonon keresztül.
De lehetne egy ilyen szolgáltatást kifejleszteni, nem egy ilyen call centert.
Vagy majd mi hazudunk ön helyett. Ha jó napot kívánok, az Elmitől telefonálok, itt volt bennálunk a férje, 3 órát ült az ügyfélszolgálaton, este 7-től 10-ig. Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtuk kiszolgálni, holnap vissza tudna-e jönni 10-től éjfélig.
És jóvá írunk igen. Önnek 2500 forintot.
És lezuhanyozhat nálunk idegenszagú tusfürdővel.
De ez is egy piac, az idegenszagú tusfürdő. Igen. Úristen, figyelj, itt rengeteg...
Vagy minden férfi vigyen magával otthoni tusfürdőt, aki megcsalásra készül, hiszen a nőkorában 40%-kal
több a szagos. Hát
meg én például még ilyeneket hallottam, hogy üljél magasabban, mint a másik. Mert akkor ledominálod, vagy így úgy tűnik, hogy te most uralod a helyzetet. Igen. Vagy te álljál, miközben ő ül. Vagy jusson neked a puhább szék, neki a keményebb. Hogy érezze meg a diszkomfort. Ne rakd keresztbe a végtagjaidat, tehát te, aki a hallgatót, te pont, hogy ne blokkolj, hanem hogy mutass, hogy te teljesen nyitott vagy. Mert ez neki ugyanolyan diszkomfort érzés, mintha megérinted.
Igen. De jó, az akkor beszerzek egy ilyen emelhető széket.
Igen, meg ne mondd el, mit tudsz. Ez is fontos, hogy ne mondd el, mit tudsz, mert akkor ő ahhoz képest fogja kitömködni a réseket, míg ha nem tudja, hogy milyen réseket kell betapasztani, akkor egy egész sztorit kell összeraknia, és ott azonnal bukik a...
Ez nagy agymeló azért. Nem éri meg, ebből a szempontból sem éri meg, nem? Ez a bizonyos hazugság, mert
igen, de hogyha te csak ennyit mondod, tehát hogy megkérdezed a férjedet, hogy hol voltál, és te tudod, hogy hogy van a napjában 2 órájuk, amivel nem tud elszámolni. És te nem arra a 2 órájukra kérdezel rá, hanem az egész napra.
Ez pusztító.
És nem kérdezel, és nem mondod el, hogy hogy a munkahelyemen voltam, igen, tudom, nem, hanem igen, és utána hova mentél? Igen? Tényleg? Tényleg? És utána, tehát hogy te csak kérdez, nem tudod.
Hogy... Úgy sajnálok benneteket, tényleg egy
jó, de ez fordítva is igaz, ez a férfi is csinálhatja nővel.
Csinálhatja. Én kevésbé hallottam olyat, hogy férfi csinálja nővel, de ilyen is biztosan.
Így van. Viszont ami nagyon szép, hogy egyrészt ne vádaskodj.
Igen.
Ha már tudod, hogy ha már érzed, hogy a másik hazudik, tehát ne kezd el szurkálni. Igen. És adj neki esélyt, hogy vissza tudja vonni a szavait. Tehát ha már ő is érzi, hogy itt nagy a gáz, akkor ne leplezd le, és ne üvözd le. Látod, itt hazudtál, és becsaptál, és végén. Nem lehet, hogy addig folyik a beszélgetés, hogy aztán ki tudja belőle mégiscsak kanyarítani az igazságot.
De egyébként ez igazából a hazugság, az végül is építheti a kapcsolatot, ha onnan nézzük. Uh-huh. Hiszen, hogyha ez jó irányba tud fordulni, és te nem belevered az órát annak a valakinek a hazugságába, hanem proaktívan nézel ez egészre, akkor legyen az párkapcsolat, vagy egy családi, vagy egy baráti kapcsolat, vagy egy munkahelyi kapcsolat, akkor az erősítheti a bizalmat, amihez nyilván esélyt adsz annak az embernek, akit nem alázol meg az ismeretet tudtában.
Illetve, hogyha a másiknak azt tudod mondani ahelyett, hogy leboltasz, hogy most miért volt erre szükség? Mivel érdemeltük meg mind a ketten ezt a helyzetet? Hogy mi nem volt itt meg, mi nem volt jelen addig, ami miatt úgy érezted, hogy nekem nem mondhatod el az igazat. És aztán hát, ha ez egy csomó mindent felszíre hozhat még, és valóban adhat egy második esélyt.
Igen, egyébként szerintem, igen, eszembe jutott, és pont ebbe a gondolatodba szerettem volna belefűzni, hogy a hazugságnak van egy olyan motivációja is, hogy az ember fél attól, hogy csalódást okoz a másiknak. És hogyha ebben meg tudjuk erősíteni a másik embert, akit egyébként szeretünk, azért, mert a kollégánk, a barátunk, a gyerekünk, a férjünk, a feleségünk, teljesen mindegy, akkor az egyébként azt is jelenti, hogy ott viszont meg lehet már egymást hallani utána. De ehhez nyilván, most nem mondanám, hogy akkor gyakoroljuk a hazugságot, mert akkor abból utána milyen jó épülhet fel valami, de azért adjunk
igen,
esélyt.
Csak azért ne veszünk össze, hogy utána békülő szex
legyen. Igen. Uh-huh. És akkor ez egy másik témára visz át, az arra bizonyos, mi van az ágyban történő hazugságokban.
Na hát akkor erről beszélgessünk legközelebb. Hoppá, megint elhelyeztünk egy cliffhanger. Nem igen, tudom, hogy van-e ehhez illő stand-upom, de majd keresek.
Vagy
addig gyártok. Vagy megérne, majd addig.
Megérne egy misét.
Jó, akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen, Gönci.
Én is köszönöm szépen.
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.